A mi Urunk Jézus Krisztus nevében köszöntöm a testvéreket szeretettel. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk Isten beszédeit a Kolossei levélből, a harmadik részből, az 5-től a 17. versig terjedő szakaszt olvasom. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek felé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, háladással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért hálás a szívünk a lehetőségért, hogy házadba jöhettünk, és mindig várakozással állunk itt, javaidat lesve, és előre megköszönjük neked mindazt, amit ma szét kívánsz osztani köztünk. Az igében, a csendben, az énekekben és az úrvacsorában. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nékünk bizonyos idvességünk, mostan néked mi könyörgünk, szent nevedért esedezünk, a te szent lelkedet adjad nékünk. Mi szívünket megújítsa, és sebeinket gyógyítsa, bűnös életünket megjobbítsa. Munkáinkat megszentelje, bennünk a hitet nevelje, útunkat hazánkba vezérelje. Bölcsességre megtanítson, hogy ördög meg ne csalhasson, kísértések ellen bátorítson. Plántáljon nagy egyességet, igaz és szent szeretetet, szívünkbe isteni szent félelmet, hogy téged bátran valhassunk, e földön néked élhessünk, mennyben aztán veled lakozhassunk. Ámen.
Kedves testvérek, az úrasztalához készülő szent gyülekezet, hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten igéje az imént már hallott ige szakaszban, a Kolossé levél 3. fejezetének 17. versében. Amit pedig szóltok vagy cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Kedves testvérek, úrvacsorázni jöttünk. Isten tiszteleten vagyunk együtt, de ez egy úrvacsorás Isten tisztelet, jövünk az Úr asztalához. Ez a református gyülekezetekben általában 6 alkalommal történik egy esztendőben. Mi nálunk itt a tetemvári gyülekezetben 7-szer. Vannak olyan zömmel városi gyülekezetek, református gyülekezetek, ahol 12 alkalommal van ez, havonta egyszer, terítik meg az úrasztalát, és vannak olyan felekezetek is, ahol minden vasárnap. Ez egy kérdés, mi a jó rendszer? Hányszor jó úrvacsorázni? Hányszor jó ezt tennünk? Az ős gyülekezeteket, ha nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy ők bizony minden vasárnap, minden istentiszteleti alkalommal, úrvacsorával éltek. Megtörték a kenyeret. Aztán Úgy alakult az idők folyamán, hogy különösen itt a történelmi protestáns egyházaknál ez a hat alkalom lett leginkább szokásos, amikor megterítjük az Úr asztalát, mi pedig egy hetedik alkalmat is szoktunk tartani nagypénteken. Felvetődött már sokszor lelkészek körében, talán még magasabb szinten is, nem lenne jó többször élni az úrvacsorával. Ilyenkor általában az szokott lenni a válasz, hogy jó lenne, de az a félelmünk, hogy mi lesz, ha túlságosan megszokottá, szokássá válik az úrvacsora vétel. Ha elveszti a méltóságát, a súlyát, a jelentőségét. És van is ebben valami, vannak kisegyházak, szabad keresztény gyülekezetek, akiknél ez jól működik, de én magam ültem olyan közösségben, és direkt nem mondok felekezetet, ahol szintén minden vasárnap van úrvacsora, nem így nevezik, és bizony ott a jelenlévő gyülekezeti tagoknak a többsége, amikor volt lehetőség kijönni, ráncigálta a vállát, és mondta, hogy hát én most nem megyek. Voltam a múlt héten, vagy voltam két hónapja, most én nem megyek, majd megyek máskor. És itt érezzük, hogy ebben már ott van, hogy nincs meg a méltósága, nincs meg a mélysége, nincs meg a kiváltsága, vagy pedig nincs meg a felkészülés. No hát mi reformátusok azért is tartunk úgynevezett bűnbánati, vagy talán most már jobb így mondanunk, úrvacsorára előkészítő Isten tiszteleteket, mert pontosan azt szeretnénk, hogy minél inkább legyen meg a mélysége az úrasztali közösségnek. Ezen a bűnbánati héten három alkalommal, éppen ezért az úrvacsora osztás előtt elhangzó kérdéseket vettük sorra. Tudjuk azt, hogy négy kérdés hangzik el, ezek közül háromra azt szoktuk felelni, hogy én ezt hiszem és vallom, és a negyedikre pedig szoktuk mondani, hogy ígérem és fogadom. Az első alkalommal a lelki helyzetünkkel kellett szembenéznünk. Mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk, kik saját erőnkből Isten ítélő széke előtt meg nem állhatunk, sőt tudjuk, hogy kárhozatot érdemlünk. Ez nem kérdés, a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet. A bűn zsoldja a halál, tehát a bűnhöz jár. Ha nem kérjük is, jár a fizetség, a halál és a kárhozat. A következő alkalommal a bűn kilátástalanságából szabadítunkra, Krisztusra tekintettünk, aki egyszeri tökéletes áldozatával minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. Jézus Krisztust emeltük föl és dicsőítettük az ő szabadításáért. Tegnap a kegyelemből származó bűnbocsánat révén előttünk felnyílt a mennyei dicsőség is, evre néztünk előre, illetve arra, hogy majd milyen lesz nekünk reménységünk, hitünk szerint ott abban a mennyei dicsőségben, amit Krisztus szerzett nekünk. És a mai napon a kérdés így szól hozzánk, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. És erre van azaz, imént már említett, az előző háromtól eltérő válasz, ígérem és fogadom. Ezt vizsgáljuk meg, mit ígérünk és mit fogadunk. Először is azt láthatjuk, hogy ebben a kérdésben benne van a háládatosság, a hála. Hogy mennyire vagyunk mi hálásak az Úrnak, mennyire van tele a szívünk hálával az Isten szabadításáért. Két évvel ezelőtt a Vasárnapi Iskolai Szövetség segített a szokásos nyári gyermektáborunknak a megtartásában. Egész héten a tábor folyamán a gyerekekkel voltak bibliai és egyéb vetélkedők is, mindenki, aki valamilyen ügyes dolgot tett, kapott pontokat. Pontokat kellett gyűjteni egész tábor alatt, és a tábor legvégén, aki a legtöbbet gyűjtötte, ajándékban részesült. Volt egy gyülekezeti tagunk, aki eljött, olykor benézett ebbe a táborba, és nagyon tetszett neki az, ami ott folyik, amit csinálunk, és mivel munkájából adódóan neki 3 évente le kell cserélni a számítógépeit, ezért azt mondta, hogy éppen most cserélt le egyet, ő ezt szeretné felajánlani nekünk. Mire véget ér a tábor, ő ezt letörli róla azokat az adatokat, ami nem tartozik senkire, és elhozza. Véget ért a tábor, jött az eredményhirdetés, és aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az egyébként is egy nagyon szegény családból származó leány volt, átadtuk neki az ajándékot, nem tudta, hogy ez lesz, nem köszönte meg. No, lehet, hogy azért, mert annyira megdöbbent rajta. Még én is megdöbbennék, hogyha valaki csak úgy beállítana és adna nekem egy számítógépet. Hát még ő. De aztán arra lettünk figyelmesek, hogy jött a második helyzet, a harmadik, a negyedik, az ötödik, és sorba-sorba senki nem köszönte meg azt, amit kapott. Csak elvette és elment. És amikor már az hatodik, hetediknél jártunk, akkor a vasárnapi iskolai szövetség egyik segítője az odaállt mellém, és amikor a gyerek átvette az ajándékot, akkor mindig mondta neki, hogy köszönöm szépen. És akkor a gyerek kapcsolt, ja, köszönöm szépen. És ami érdekes volt, hogy hiába voltak közel 30-an, vagy 2-3 gyerek volt, aki magától mondta, hogy köszönöm szépen. Egyébként a szájukba kellett adni a mondatot. És mikor véget ért minden, akkor ezzel a hölgyel beszélgettem, és mondta, hogy ő erre már nagyon hárklis, és ő ezt mindig megteszi, figyelmezteti a gyermekeket arra, hogy nem jár minden csak úgy automatikusan, tessék megköszönni azt, amit kaptok. És elmesélte, hogy amikor ő életében az első ilyen tábor tartotta, akkor neki a munkahelyén ki kellett venni 1 hét szabadságot, ő 1 hetet a nyári pihenéséből azzal töltött, hogy mások gyermekeire vigyázott, felügyelt, és próbált őket Krisztushoz vezetni. És mivel senki nem támogatta, mindent, ami a táborhoz kell, saját jövedelméből finanszírozott meg. Színes szeruzát, papírt, játékokat, és a végén az ajándékokat is. És ő pontosan ugyanígy jár. Mikor véget ért a tábor, osztotta ki az ajándékokat, és senki nem köszönte meg. És mondta, hogy ez így nem mehet. Hát ilyet nem lehet tenni, hogy még ennyi sem jár, hogy köszönöm szépen. Milyen rosszul tud esni? Valaki dolgozik egy héten keresztül, és ez a 2 szó, vagy 1 szó sem születik meg az illető ajkán, köszönöm. Rosszul tud esni nekünk, mindnyájunknak. De milyen borzasztó lehet az, amikor Isten nem találkozik a mi hálánkkal, a mi köszönetünkkel. Hirdetjük hétről hétre, úgy szeret Isten, hogy az ő egyszülött fiát Jézus Krisztust adta értünk. Mit jelent ez nekünk? Hálásak vagyunk-e érte? Hálásak vagyunk-e azért, hogy ennyire végtelenül nagy az ő szeretete? Mert ő nem egy számítógépet adott nekünk, meg csokit. Nem ellátott bennünket holmi veszendő dolgokkal, hanem a bűntől, a haláltól, a jogos kárhozattól mentett meg. Úgy, hogy az ő egyetlen egyszülött fiát viszont odaadta érte. Odaadta érte. Ő elszenvedte azt, amit nekünk kellett volna. Nagyon fontos kérdés. Mennyire vagyunk hálásak? Nos, itt vagyunk a templomban. Úrvacsorára készülünk, én úgy gondolom, remélem, hiszem, hogy legtöbben azért ezért jöttünk. Mert hálásak vagyunk. Újbori hálaadó Isten tisztelet egyébként is ez. Van hála a szívünkben, van mit megköszönnünk az Úrnak. Ide hozzuk az Úr elé ezeket, amikkel telve van a szívünk. De ennél tovább vezet bennünket az ige is, meg az úrvacsorai kérdés is. Azt mondja, hogy ebből a hálából viszont kell, hogy fakadjon az odaadás, az odaszánás. Nem elég csak annyit mondani, köszönöm szépen. Presbiteri Biblia órán beszélgettünk róla, hogy az egyház nem lehet sétahajózás. Ahová felülünk, elmegyünk, hajózgatunk, megnézzük a tájat, örvendezünk benne, kielégül lelkünk, szépre vágyakozásunk, és a végén azt mondjuk a kapitánynak, köszönjük szépen, nagyon jó volt, viszontlátásra. Mert az egyházban, mint hajóban, mint tudjuk, az egyháznak egyik jelképe a hajó, megmentett emberekként vagyunk jelen. akiket kihúztak a vízből, mert egyébként ott fulladnának meg. Meg vagyunk mentve. És amikor egy megmentett ember felkerül ide a hajóra, akkor nem fogja és fekszik le, és azt mondja, most már pihenek, hanem az jut az eszébe, hogy még mennyien ott vannak a vízbe, ezeket meg kell menteni, gyorsan adjatok nekem is egy mentő kötelet, hadd dobáljam én is nekik, és húzzam ki őket, mert mindenkit meg akarok menteni. Nem dől hátra a megmentett ember, és nem mondja azt, hogy köszönöm szépen Jézus, nagyon jó, hogy megmentettél, áldás, békesség, majd karácsonykor találkozunk. Mert megmentett ember vagyok, és én azt akarom, hogy más is megmeneküljön. Ezért odaadom az életemet az Úrnak, és neki szolgálok. Egy történetet olvastam, egy Szofi nevű hölgyről, súroló asszony volt, de keresztjén, és abban az épületben, ahol dolgozott, egy szép öltönyös, előkelő úriember megszólította. Mond, Szofi, igaz, hogy keresztjén vagy? Mondta, igen, az vagyok, a király gyermeke. Ó, hát akkor neked hercegnőnek kell lenned, ha Isten a királyod. Mondta nem kis gúnnyal ez a valaki, igenis az vagyok. Nos, ha Isten a te atyád és hercegnő vagy, mint a király gyermeke, nem gondolod, hogy méltóságodon aluli tisztogatni a szennyes lépcsőket? És Szofi úgy válaszolt, ebben semmi megaláztatás nincs. Én nem a főnökömnek tisztítom ezt a lépcsőt, hanem az én megváltomnak. Én neki dolgozom, neki szolgálok. Azért van rendesen megcsinálva. Talán mondhatta volna azt is, ha a főnökömnek dolgoznék ezért a pénzért, nem lenne ilyen tisztességesen elvégezve ez a munka. De én az én uramnak tisztogatom. Én neki szolgálok. Az ő dicsőségére, aki engem megmentett, aki az életét adta értem. És ez a gondolkodás kell, hogy áthasson bennünket, mert mi is a király gyermekei lehetünk. Mindent tegyünk, szóljunk az Úr nevében, ahogyan arra az alapige is figyelmeztet. Elkötelezett, odaadó, áldozatkész keresztjéneknek kell lennünk, akik a hétköznapokban is az Urat szolgálják, képviselik, mint ez a hölgy is ebben a történetben. És még ennél is lehet tovább menni. Egy missziós társulatot nagyon meghatotta az, hogy David Livingstone bátor odaadással félkézzel is munkálkodott Afrikában azért, hogy az Urat minél többekkel megismertesse. És ez a missziós társulat írt egy levelet a nagy misszionáriusnak, és ezt fogalmazták. Találtál-e már valamilyen jó utat, hogy hozzád lehessen menni? Ha igen, elküldünk másokat is, hogy csatlakozzanak hozzád. És Livingstone azt válaszolta, ha olyan embereitek vannak, akik csak a jó úton jönnének hozzám, nem kívánom őket. Olyan embereket akarok, akik akkor is jönnek, ha egyáltalán nincs út. Akik akkor is jönnek. Nem csak úgy, hogyha minden kényelmes. Nem csak úgy, hogyha be lehet ülni az autóba. Nem csak úgy, hogyha fel vannak kérve. Hanem úgy, hogy én menni akarok. Mert tele van a szívem. Hálával. És én szolgálni akarok az Úrnak. Megmentett ember vagyok. Szolgálni akarok. Odaadással, engedelmességgel. Sokszor mondtam, nem a lelkésznek, nem a presbiternek, nem a püspöknek, nem az esperesnek, hanem az Úrnak. Egyedül neki, mert ő váltott meg. Nem a lelkész, nem a püspök, nem az esperes és nem a presbiter, hanem Krisztus. Most, amikor itt vagyunk és készülünk az Úrasztalához, akik itt voltak végig a bűnbánati alkalmakon, azok mind az összes kérdést végig gondolhatták, de most mi itt együtt ugyanígy gondoljuk majd végig, mikor adjuk a választ, hogy mit is jelent ez az úrasztali közösség nekünk. Valósággal értünk adta életét az Úr, valósággal megszabadított hitvány életünkből, valóságos lesz az is, hogy feltámaszt majd bennünket egykor a manapon, és ebből kell, hogy következzék, hogy mi oda szánjuk az életünket. Hálából. Nem azért, mert ránk parancsol a lelkész. És testvérek, menjünk még tovább, és el kell mondanom azt, hogy én abban is biztos vagyok, hogy ti, akik itt vagytok a templomban, ti őszintén fogjátok mondani, ígérem és fogadom. Senkiről, itt közülünk nem feltételezem, hogy idejön azért, ide szán az életéből másfél órát, hogy annyit mondjon Istennek, kösz. Komolyan gondoljuk az elköteleződésünket. De szoktuk énekelni. Ó, sok szép ígéretem, hányszor megtagadtam. Én is, testvérek, veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Szoktuk mondani mi lelkészek, és mi is komolyan gondoljuk. És igaz ránk a másik oldal. Hányszor megtagadtuk a fogadalmat? Talán egy órán belül. Talán egy napon belül. Annyiszor gyalázatot hozunk az Úr nevére. De mégis a kegyelem asztala itt áll előttünk. És az elmúlt úrvacsor osztás óta is nincs annyi füzet, amit tele tudnánk írni a bűneinkkel, amit elkövettünk. De azokat most mind idehozhatod az Úr asztalához, és leteheted. És ha te őszintén vallod, hogy Krisztus meghalt értem, és nekem kell, Uram, a te bűnbocsánó kegyelmed, meg fog bocsátani. És kezdheted újra, mert ilyen irgalmas az Úr. Ezért a kegyelem asztala ez. Így jöjjetek ide, és így vállaljatok egymással közösséget, és az Úrral közösséget, megerősödve, elkötelezve magatokat neki. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, olyan nehéz nekünk téged megszólítanunk, mert mindig kettős érzés van bennünk. Egyrészt ott van az iszonyatos mértékű lelkiismeret furdalás a bűneink miatt, és ott van ezzel együtt a hála is, hogy te kész vagy mindezeket megbocsátani. Kérünk téged, Urunk, törj össze bennünket, és építs fel bennünket újra, mert szeretnénk egyre inkább krisztusi emberekké lenni, akik hálából téged követnek, és neked szentelik az életüket. Segíts, Urunk, hogy így legyünk tiéd, hogy amikor majd azt mondjuk, ígérjük és fogadjuk, az igaz legyen. És add, Urunk, hogy minél tovább valóság is legyen majd az életünkben. És hogyha mégis elesünk és elbukunk, akkor is segíts, Urunk, hogy ne kelljen várnunk a következő úrvacsora osztást, hanem már akkor rögtön oda tudjunk menni a kegyelem királyi székéhez, és elkérni a kegyelmet, és részesedni a te szeretetedben, bűnbocsátó irgalmadban. Kérünk téged, Urunk, így emelj fel bennünket, most az Úr asztalához készülve, a te végtelen irgalmadhoz. Emeld fel azokat, akik össze vannak törve, akár testi, akár lelki nyomorúságaik miatt, akik kétségekben, reménytelenségben, kilátástalanságban érzik magukat, akiket agyon nyomnak a munkájukban, a terheik, akik kialvatlanok talán most is, mert éjszakáznak, akár a tanulás miatt, akár a munkahelyi feladatok miatt. Légy hozzájuk, Urunk, irgalmas, és te erősítsd meg őket. És imádkozunk azokért is, akik azért nem alszanak, mert szerettükért, barátukért, rokonukért imádkoznak, aki beteg, talán kórházban van. Légy ő hozzájuk is irgalmas, és hallgass meg imádságaikat. Imádkozunk azokért, akik ápolnak betegeket, akik azért nincsenek velünk, mert ott kell lenni, valamely szerettük mellett, most is ott görnyedeznek a betegágynál. Adj nekik erőt, vigasztalást, békességet. És imádkozunk hozzád, Urunk, önmagunkért, tégy bennünket a te akaratod szerint, a te terved szerinti áldott, teljes közösséggé a te nevedben. Így légy velünk, és szenteld meg további együttlétünket, úrvacsorai közösségünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.